Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 15. szemeszterének 4. előadásán. A Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. Mai előadónk Duda Ernő, Budapesten végzett, a mai Semmelweis Egyetem Orvosi Vegytani Intézetében doktorált. A Szegedi Biológiai Kutatóközpont felépítése után Straubev Bruno beválogatta a szegedi csapatba. 42 éven át dolgozott az SBK Biokémiai Intézetében. Közben kutatott az Egyesült Államokban, Kanadában, Franciaországban és Japánban. 20 éve a Szegedi Tudományegyetem professzora. Előbb az Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézetben, majd az Orvosi Biológiai Intézetben dolgozott. Szeged mellett oktatott a Semmelweis Egyetemen, a Budapesti Műszaki Egyetemen, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, a Csíkszeredai és a Marosvásárhelyi Egyetemeken. Felkérem Duda Ernő professzor urat, tartsa meg előadását.
Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! A mai előadáson nem annyira mikróbákról lesz szó, mint inkább rólunk. Én már több mint 10 éve hivatalosan nem értek a mikrobiológiához. De hát azért valami kevés szó azért a baktériumokról is fog esni. Hogyha már nem csak a baktériumokról beszélünk, akkor induljunk el egy tölgyerdőből. Kérem szépen, ezen az ábrán látnak egy tölgyerdőt, amiben nyilvánvalóan tölgyfák is vannak, de a tölgyfák mellett, mint tetszenek látni, vannak füvek, vannak cserjék, vannak benne rovarok, amik megpróbálják elpusztítani a fákat, és vannak madarak, amelyek elpusztítják ezeket a bogarakat. És a tölgyerdőnek az egészsége az nagy mértékben attól függ, hogy a benne található rovaroknak és a madaraknak mi az egyensúlya, hogy a tölgyerdővel együtt élő növények, állatok, baktériumok, ezek milyen egyensúlyban vannak egymással. Erre azt mondjuk, hogy ez a tölgyerdő, ez egy biocönózis, egy életközösség, és én azt hiszem, hogy ez egy teljesen természetes dolog, hogy ebbe nem a tölgyfa az, amelyik az egészet kiteszi, hanem a tölgyfa csak egy része ennek az egésznek. Most talán meglepő, de amikor az emberről beszélünk, biológiai értelemben, az ember is egy ilyen biocönózis, egy életközösség, ugyanis az emberben található élősejteknek a túlnyomó többsége, van 90-95%-a, az nem emberi sejt. Tehát mi kisebbségben vagyunk az emberen belül, mert a sejteknek a túlnyomó többsége az nem emberi sejt. Ezek baktériumok, ezek egysejtű gombák, rovarok, férgek, és hát majd látjuk, hogy meglehetősen érdekes társaság. Na most ezeknek a túlnyomó többsége, most hogyha elsősorban a baktériumokról beszélünk, mert hiszen a túlnyomó többséget azért mégiscsak a bakteriális sejtek jelentik, ezeknek a túlnyomó része az semmiféle kárt nem akar okozni az emberben, elhanyagolhatóan kevés olyan baktérium van, ugye ez a mikrobiológia könyvnek a tartalomjegyzéke, amelyek képesek az emberbe valamiféle kárt okozni, de a baktériumok messze túlnyomó többsége az vagy közömbös a számunkra, azt mondjuk, hogy kommenzális, ugyanarról a menzáról, ugyanarról az asztalról eszik, mint mi, de nincs különösebben semmiféle kapcsolata velünk, azon túl, hogy előfordul bennünk. És a baktériumoknak van egy nagyon nagy része, amely kimondottan előnyös a számunkra. Ezekre mondjuk azt, hogy szimbionták, tehát, hogy mi segítünk nekik, ők segítenek mi nekünk. És ezek a baktériumok, majd tetszenek látni, hogy rendkívül fontos szerepet töltenek be az életünkbe. Az elmúlt 5 évben robbanásszerűen megszaporodott azoknak a baktériumoknak, meg élőlényeknek a száma, amelyekről ismerünk. Nem azért, mert egyre több és több baktériummal élünk együtt, hanem egyszerűen az a helyzet, hogy korábban csak azokat a baktériumokat, csak azokat az élőlényeket ismertük, amelyeket a laboratóriumban szaporítani tudtunk és vizsgálni tudtunk. A molekuláris biológiának a fejlődése révén most már olyan baktériumokról is tudunk, amelyeket soha nem láttunk, amelyeket nem tudunk tenyészteni, amelyeknek a létéről csak azért tudunk, mert izolálni tudjuk belőlük a DNS-t, az örökítőanyagot, meg tudjuk vizsgálni ezt az örökítőanyagot, és látjuk, hogy ez valami egészen más, mint amit eddig ismertünk. Ennek következtében kiderült, hogy bennünk és körülöttünk több mint 10-szer annyi baktérium él, mint amennyiről korábban tudtunk, csak ezeknek a túlnyomó többségét nem lehet a laborba szaporítani. Tehát nem tudjuk őket kenetekbe vizsgálni, nem tudjuk, hogy mit akar enni, nem tudjuk azt, hogy milyen tulajdonságai vannak, illetve onnan tudjuk, hogyha megszekvenáljuk a DNS-t, kiderül, hogy milyen géneket hordoz, kiderül, hogy ez egy patogén, tehát egy kórokozó, vagy pedig ez egy szimbionta, aki tulajdonképpen jót tesz nekünk. Ezzel párhuzamosan az a tudomány, amiről tulajdonképpen ma beszélni fogok, ez az elmúlt 5 évnek a tudománya. Körülbelül 5 évvel ezelőtt határozták el, hogy az emberi mikrobiomot az emberrel, az emberen együtt élő lényeknek a vizsgálata körülbelül 5 évvel ezelőtt kezdődött el. És hát ennek a kapcsán egyre inkább úgy látjuk, amit már korábban is sokan sejtettek, hogy ezekre a baktériumokra szükség van, ami igazán komoly változás, hogy korábban azt hittük, hogy például a férgek, egy undorító társaság, amelyek mindenféle ugye, paraziták és csak gondot okoznak, hogy ezekre természetesen egy egészséges ember igyekezzen ezektől megszabadulni. Egy kicsit majd a vége felé látjuk, hogy lehet, hogy azért nem egészen így áll a helyzet, lehet, hogy őrájuk is szükség van. Hogyha nézzük azt, hogy az ember mint egy ilyen nagyon komplex élő lényeknek a gyűjteménye, hogy milyen hasznunk van nekünk abból, hogy ezekkel együtt élünk, akkor kiderül az, hogy például a rendkívül bonyolult anyagcsere, ami a szervezetünkbe megy, millióféle kémiai folyamat, amelyeket enzimek katalizálnak, ezeket az enzimeket gének kódolják. Csak hogy az ember szervezetébe végbe menő folyamatoknak a túlnyomó többségét nem a mi enzimeink katalizálják, hanem a mikrobáknak a enzimei katalizálják. Nem mi kódoljuk ezeket, nem mi hordozzuk ezeket a géneket, hanem a mikrobák kódolják ezeket az enzimeket. Tehát ez azt jelenti, hogy az ember anyagcseréje több százszor bonyolultabb annál, mint amit az emberi génekkel mi létre tudnánk hozni. Tehát van egy úgynevezett metagenom, ami azt jelenti, hogy az embernek az a 20-25 ezer génje, plusz az a milliónyi gén, amelyet a mikrobáktól kapunk, vagy hát amelyet ők kódolnak. Mit lehet ezzel csinálni? Kérem szépen, hát az egyik az, hogy a táplálékunkban rengeteg olyan molekula van, amelyet az ember nem tud hasznosítani. Nem tudjuk lebontani őket. Azért van szükség egyebek mellett ezekre a baktériumokra, mert ők olyan enzimeket kódolnak, amelyek képesek ezeket a nagyon bonyolult molekulákat lebontani, olyan kis molekulákra, amelyeket aztán mi hasznosítani tudunk. Ezek közül kiemelkedően fontosságúak a szénhidrátokból, tehát a cukorszerű anyagokból előállított rövid szénláncú zsírsavak, ezek a short chain fatty acid, ugye angol elnevezéssel, ami jelenti a tejsavat, vajsavat, ecetsavatokszál, stb. Tehát rengeteg viszonylag kis molekulájú zsírsa. Ezeknek az a jelentősége, hogy lesavanyítják a környezetet, tehát a pH nagyon alacsonyra tolódik, ami védelmet jelent a mi számunkra, ugyanis ez rengeteg féle fertőző ágensnek, főleg egysejtű gombáknak a szaporodását gátolja. Tehát amikor a különféle médiában azt olvassa az ember, hogy a lesavanyosodás, vagy lesavasodás az borzasztó ártalmas az ember szervezet, ez az egyik legnagyobb marhaság, amit valaha az ember hallott, ugyanis az embernek a bőrén is, a belső felszínein is mindenütt a sav az védő szerepet tölt be, tehát igenis kell, szükség van arra a savra, Isten ments, hogy azt lúgos nem tudom én micsodákkal semlegesítsük. A másik lényeges dolog, hogy ezek a rövid szénláncú zsírsavak, ezek táplálékot jelentenek az ember epitélsejtjeinek, tehát a bélhámot, ezek a Ezek a rövid szénláncú zsírsavak, ezek táplálékként energiahordozók a bél sejtjeinek a számára. Ez a bizonyos butirát paradox, ez azt jelenti, hogy a vajsav, vagy hát ennek a származékai a butirátok, ezek érdekes módon rendkívül pozitívan befolyásolják az egészséges bélsejteknek a működését, a bélhámsejteknek a működését, ugyanakkor gátolják a tumoros sejteknek a szaporodását. Tehát még egy ok, amiért ez az elsavanyosodás, ez nagyon-nagyon hasznos az embernek a számára. De hát rengeteg egyéb funkciója is van a baktériumainknak, például vitaminokat és kofaktorokat termelnek, azokat a vitaminokat, amelyek például a vörösvérsejteknek a keletkezéséhez szükségesek, amelyek a véralvadáshoz szükségesek, és majd a későbbiekben fogunk beszélni külön a folsavról, amelyet hát ugye magzatvédő vitaminként is szoktak emlegetni. Ezek mind olyan bakteriális termékek, amelyeket mi nem tudunk előállítani, általában a táplálékba se találjuk őket, tehát nagyon hasznos az, hogy ezt a számunkra előállítják. Nem elhanyagolható dolog az, hogy a baktériumok között, általában az élő lények között egy folyamatos versengés van. Nyilvánvalóan ragadozók, azok harcolnak egymás között is, ugye tudjuk azt, hogy az oroszlánok is szeretik elűzni a kisebb ragadozókat, ugyanígy a baktériumok között is egy folyamatos harc folyik az élő helyér, a táplálékért, és ennek következtében, hogyha a mi felszíneinket, az jótékony baktériumok népesítik be, akkor nem marad ennivaló, és nem marad hely a kórokozóknak a számára. Nagyon sokan azt hiszik, hogy a növényeket azért teremtette a Jóisten, hogy mi nekünk mindenféle nyavajánkra legyen valami gyógynövény. A valóság ezzel szemben az, hogy a növények azok nem szeretnek bennünket, amennyire mi nem szeretjük a cápákat és a kanibálokat, ugyanígy a növények se szeretik a növényevőket. Hogyan tudnak védekezni, azon túl, hogy szőrösek és tüskések lesznek, különféle mérgeket termelnek. Kérem szépen, a legközönségesebb ételeink, most beszélhetünk a burgonyáról, vagy a káposztáról, vagy a spenótról, ezekben mind nagyon komoly mérgek vannak, és ezeket a mérgeket nem teljesen közömbös az, hogy ezek föl tudnak-e szívódni, vagy pedig ezeket a különféle mikróbák lebontják a számunkra. Utolsó három dolog olyan, ami megint csak az utóbbi években derült ki. Az egyik az, hogy ezek a mikrobák, ezek morfogén hatással bírnak az emberi szervezetre, nem csak az ember, hanem általában az emlősöknek a szervezetére. Akkor alakul ki igazán normális szerkezete a béltraktusnak, hogyha abba baktériumok vannak. Tehát például azok az idegrendszeri elemek, és azok az immunsejtek, amelyek az ember normális működéséhez szükségesek, ezek kizárólag akkor alakulnak ki, hogyha vannak bennünk baktériumok. Az immunrendszernek vannak olyan sejtjei, ezek a legfejlettebb immunrendszernek a sejtjei, amelyek a specifikus választ adják a különféle kórokozókra. Ezeket oktatni kell, majd erről egy kicsit részletesebben is fogok beszélni. Ezt az oktatást tulajdonképpen a biológiai környezetünk, tehát a baktériumok, a gombák, a férgek, stb. Végzik el. És hát végül van egy valami, amit elég nehéz itt most hirtelen elmondani, ez az epigenetikai hatás. Kérem szépen, az epigenetika alatt azt értjük, hogy a gyermekeinkben nem feltétlenül azok a gének fognak működni, amiket mi átadunk nekik, hanem ezeket esetleg az élet folyamán lehet módosítani. Tehát vannak olyan genetikai hatások, amelyek engem érintenek, és esetleg a gyermekeimben fognak megmutatkozni. Tehát magyarán a baktériumok nem csak a mi életünket befolyásolják, hanem esetleg még az utódainknak az életét is. Hát nagyon röviden ugye a baktériumokról egy pár szót, ugye tudjuk, hogy ezek sokkal kisebbek, mint az emberi sejtek, térfogatra olyan egy ezred vagy tízezred része csak egy emberi sejtnek, nincsenek sejtmagok benne, nincsenek mitokondriumok, nincs benne Golgi készülék, tehát egy sokkal egyszerűbb szervezet, ahol a DNS, az RNS, a fehérjék, minden egy egyetlen egy kompartmentben található, aszexuálisan szaporodnak, és szinte mindenütt előfordulnak. Hogyha lefúrunk 6 km mélyre a földbe, akkor a kőolajba élő baktériumokat találnak. Ugye most bizonyára hallották, hogy az Antarktiszon a 3 kilométeres jég alatt van egy tó, abból a tóból mintát vettek, találnak benne baktériumot. Évmilliók óta el van zárva a környezettől, ennek ellenére vannak benne baktériumok, de ahol a kontinensek szétválnak egymástól, a tengerfenekén ezekbe a black smokerekbe 130 fokos hőmérsékleten, több száz atmoszférás nyomáson rengeteg féle baktérium él, amelyek hasznosítják azokat a borzasztó mérgező gázokat, amik ott kibugyognak a tenger alatti vulkánokból. A baktériumok együttesen egy nagyobb biomasszát képviselnek, mint a növények és az állatok együtt, és egy különleges tulajdonsága van ezeknek a prokariótának nevezett, tehát mag nélküli lényeknek, tehát a baktériumok és az archaeák együtt, hogy egy közös génkészlettel rendelkeznek. Ami azt jelenti, hogy ezek a mikróbák, ezek képesek egymás között a géncserére. És hogyha hasznos géneket hordoz valamelyik, akkor ezeket a géneket a többiek is meg tudják szerezni, és hogyha valamilyen génre nincs szükségük, attól ezektől a génektől nagyon könnyen meg tudnak szabadulni. Tehát ellentétben a mi genomunkkal, amelyik rendkívül stabilnak tekinthető, a baktériumok néhány nemzedéken belül borzasztó sokat tudnak változni, rengeteg géntől meg tudnak szabadulni, és hasznos géneknek a tucatjait tudják nagyon rövid úton beszerezni. Hát akkor beszéljünk végül is az emberi mikrobiomról, az emberi szervezetnek a társaságáról. Ezek a furcsa ábrák, ezek tulajdonképpen az ilyen családviszonyokat, tehát hogy kikinek a rokona, azt kívánja mutatni, és lehet látni, hogy a szájba, a tápcsatornába, a hüvelybe, a bőrön, a tüdőbe különféle társulatok találhatók. Ez az ábra, hát gondolom, hogy nem lehet nagyon jól látni, de minden esetre az derül ki, hogy nincs olyan talpalatnyi hely az embernek a szervezetébe, beleértve a talpat is, ahol ne találnánk rengetegféle baktériumot, és ezek a színes ábrák azt próbálják mutatni, hogy a különféle baktérium féleségek közül a különböző területeken más és más összetételű baktérium csoportok találhatók. Nyilvánvaló, hogy a homloknak a sivatagához képest a hónaj az egy esőerdőnek számít, egészen másféle élőlények élnek benne. A legfontosabb, tehát a legnagyobb számú baktérium az az emésztőrendszerbe él, és ennek a kialakulása meghatározó a gyermek vagy a csecsemő fejlődése szempontjából, és egy kicsit meghatározza az egész élet menetét. A szoptatás során az anyának a tejében olyan anyagokat találunk, amelyek gátolják a patogén baktériumoknak az adhézőját, tehát a megtapadását az emberi sejteknek a felszínén, és ugyanezek, vagy hát nem ugyanezek az anyagok, de szintén az anyatejbe találunk olyan anyagokat, amelyek növekedési faktorok a számunkra hasznos baktériumoknak a számára. Ez nem az embernek a különlegessége, ez ugyanígy van a tehénnél is, a kutyánál is, tehát általában az emlősöknél. Tehát még egy szempont, ami rendkívül fontos az, hogy a csecsemőt anyatejjel táplálják, nem csak azért, mert optimális a tápanyag összetétele, hanem azért, mert befolyásolja azt, hogy milyen baktériumok fognak kinőni a csecsemőnek a emésztőrendszerébe. Még azt is érdemes megemlíteni, hogy egy kísérletbe mintát vettek a szoptatós anyáknak az emlőjéről, és megnézték azt, hogy milyen baktériumokat találnak a gyermeknek a székletébe, és azt találták, hogy anya-gyerek páronként kicsit különböző baktériumokat találnak, de minden anyának és a csecsemőjének a baktériuma azok rendkívül nagy mértékben megegyeztek, tehát ez azt jelenti, hogy a szopós csecsemőknél az anya emlőjén található baktériumok meghatározzák azt, hogy a csecsemőben milyen baktériumok fognak elszaporodni. Itt fölhívnám a figyelmet arra, hogy a vékony bélre az jellemző, hogy itt viszonylag egyszerűbb molekulákat emésztünk, tehát a itt található baktériumokkal könnyebben emészthető dolgokat emésztik, és a sejteknek a felszínén, tehát ezek itt, ezek a bizonyos mikrovírusok, ezek a bélbolyhok, ezeknek a felszínét egy viszonylag vékony nyálkahártya borítja be, tehát nem nagyon védi, nem kell nagyon védeni a sejteket a baktériumoktól. Ezzel szemben a vastagbélben egy nagyon vastag, masszív ilyen nyálka réteg van, amelyik megőrzi az integritását az emberi sejteknek, és nem hagyja azt, hogy a baktériumok nagyon könnyen behatoljanak az emberi sejtekbe. És itt vannak azok a baktériumok, amelyek a rendkívül komplex nagy molekulákat le tudják bontani, amelyeket az ember semmiképpen sem volna képes megemészteni. Hogyha megnézzük az emberi bélcsatornát így hosszú, ugye kezdve a gyomorral, lehet látni, illetve nem tudom, hogy lehet-e látni, a gyomorban körülbelül olyan 10 000 baktérium található grammonként, ami azt jelenti, hogy ugye sokan azt hiszik, hogy a gyomor az egy steril környezet, mert hiszen borzasztó savanyú benne a pH, ugye tized normál sósavval egy biciklit föl lehet oldani. Ugye ez azt jelenti, ez abszolút szokatlan a növényevőknél, és még a ragadozóknál is, amit a hiénáknál lehet ilyen egyes pH-t találni, ami elnézést kell kérni az őseinktől, de azért ez egy elég jó indíték, hogy feltételezzük, hogy az őseink dögevők voltak. Tehát akik a paleo diétának a lelkes hívei, azokat bátorítom, hogyha az útszélén egy-egy elütött kutyát, macskát találnak, akkor nyugodtan hasznosítsák. A paleo diétának ez is a része. Kérem szépen, ahogy átmegyünk a duodénumba, a baktériumoknak a száma nem nagyon nő meg, ezért van az, hogy vékony nyálka réteg is megteszi, ugyanis itt az immunsejtek által termelt baktérium ölő peptidek, az antimikrobiális peptidek, azok, amik a többé-kevésbé a sterilhez közeli állapotot fönn tudják tartani, tehát itt is néhány 10 000 baktériumot találunk milliliterenként. De hogyha már a vékony bélbe megyünk, akkor itt már rövidesen a 10 millió és a 100 millió, esetleg a milliárdot eléri a baktériumoknak a száma milliliterenként, ami még mind semmi, mert mihelyt a vastagbélbe kerülünk át, akkor ott kérem szépen a milliószor millió, tehát az 1000 milliárd baktériumot eléri a milliliterenkénti élőlényeknek a száma, tehát hihetetlenül nagy tömegbe fordulnak elő. Hogyha megnézzük a bőrt, akkor megint csak meglepetéssel fogjuk tapasztalni azt, hogy amit mi például egy nagyon alapos kézmosással, még hogyha szappant és kefét használunk, amit le tudunk takarítani, az körülbelül 10 000 baktérium négyzetcentiméterenként. De eközben 50 000 van egy kicsit mélyebben, és hogyha a izzadságmirigyeket, meg a fagyúmirigyeket is nézzük, akkor kb. Millió baktérium van négyzetcentiméterenként az embernek a több négyzetméternyi felszínén. Itt van egy szerkezeti kép, hogy mit is látunk itt a bőrön belül. Ugye van egy kölcsönhatás a különféle mikróbák, az immunsejtek és a keratinociták, tehát a bőrsejtek között, és a zsírmirigyek azok ilyen szabad zsírsavakat termelnek, amelyek a levegőn azonnal peroxidálódnak, és ezek a lipid peroxidok, ezek borzasztó erősen gátolják a baktériumoknak a szaporodását, de ezen kívül antimikrobiális peptideket is termelünk, és megpróbáljuk féken tartani a baktériumokat. Tehát szükségünk van a baktériumokra, együtt élünk velük, de nem hagyjuk, hogy túlságosan elkapassák magukat. Megint csak egy nagyon érdekes új felfedezés az, hogy korábban azt hittük, hogy a baktériumok azok hát nem túlságosan foglalkoznak egymással, ugye ezek mihelyt egy baktérium két felé osztódik, a leány sejtek azok egymásnak tulajdonképpen már a vetélytársai, tehát nem gondoltuk, hogy ezek között szövetségek alakulnak ki. Kérem szépen, kiderült, hogy a baktériumok folyamatosan SMS-eket küldöznek egymásnak, ilyen kis molekula súlyú anyagokkal egyfolytában kapcsolatot tartanak föl egymásra, és nem csak az azonos baktériumok, hanem a különféle baktériumok hallgatják egymásnak az üzeneteit, és megpróbálnak egymással interferálni is, tehát próbálják túlkiabálni a többieket. Ennek a sejtek közötti társalkodásnak az angol neve ez a bizonyos quorum sensing, és ez a jelfolyamat azért rendkívül fontos, mert ez befolyásolja a baktériumoknak az anyagcseréjét és a működését. Ahogy egy tömött buszba meg tudjuk állapítani, azt szerint, hogy Londonban vagy Pesten vagyunk, meg tudjuk mondani, hogy mi magyarok kisebbségben vagyunk, vagy többségben vagyunk, ahogy egy stadionban a hazai közönség meg a vendégek meg tudják mondani, hogy jobb befogni a szánkat, mert agyon fognak bennünket ütni, vagy pedig elég sokan vagyunk ahhoz, hogy mi is kiabáljunk. Ugyanígy a baktériumok is folyamatosan érzik azt, hogy az összpopulációhoz képest mi mekkora részt képviselünk. És ennek következtében rengeteg sok nagyon veszedelmes baktérium, amelyik jelen van az embernek a szervezetébe, halálos baktériumok vannak bennünk, a tök egészséges emberekben is. Ezek meg se tudnak szólalni akkor, hogyha a jó baktériumok nagy többségben vannak. Ugyanis hallják azt, hogy a többiekből többen vannak, és ilyenkor ők nem termelik azokat az anyagokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az ember szervezetét megbetegítsék. Ezeket az anyagokat virulencia faktoroknak nevezzük. Ezek a virulencia faktorok képesek arra, hogy az embernek a szervezetébe különféle kárt okozzanak. De ezt a baktériumok alapállapotban nem termelik. Akkor termelik, hogyha ezek a bizonyos autoinducer molekulák elkezdenek termelődni, amikor a baktérium úgy érzi, hogy labdába tud rúgni. Tehát van neki elegendő esélye arra, hogy esetleg a többiek ellen el tudjon szaporodni. Na most ilyenkor aztán mindenféle baj keletkezik. Szövetkárosító anyagokat termelnek, gyulladáskeltő anyagokat, a szaporodás vérmérgezéshez vagy szepszishez vezethet, sőt, hát toxikus sok révén akár el is pusztíthatják az emberi szervezetet. De még egyszer hangsúlyozom, a halálos betegséget okozó baktériumok, amelyek jelen vannak az embernek a szájüregébe, a GG-jébe, a legkülönfélébb helyeken, ezek alapállapotban nem tudnak ilyen virulencia faktorokat termelni, mert a baktériumok közötti kommunikáció révén tudják, hogy ők kisebbségben vannak. Tehát magyarul nincs kizárva, ez egy nagyon új kutatási terület, nincs kizárva, hogy a jövőben nem antibiotikumokat fogunk használni a betegségek ellen, hanem olyan molekulákat, amit a jó baktériumok termelnek, amik megértetik a kórokozókkal szembe, hogy nem kellene most virulencia faktorokat termelni, mert nem tudtok labdába rúgni. Egy nagyon lényeges dolog, hogy ezt a baktériumok közötti beszélgetést, ezt mi is lehallgatjuk. És a baktériumok is lehallgatják a mi beszélgetésünket. Tehát ennek következtében az, hogy a baktériumok jelen vannak, és milyen baktériumok vannak jelen, ezt a mi immunrendszerünk tudja, hogyha ez nem is tudatosul bennünk. De ennek következtében mi érezzük azt, hogyha a káros baktériumok egy kicsit jobban elszaporodnak a kelleténél, mert ezeknek az autoinducer molekuláknak a receptorai az ember számára közvetítik azt, hogy veszély van, mert olyan baktériumok szaporodnak bennünk, amelyeknek nem szabadna. Hát kérem szépen nézzük, hogy a mikrobiumnak a jelenléte, tehát a mikrobáinknak a jelenléte hogyan hat az anyagcserére. Az egyik érdekes dolog, egérből tudunk csinálni steril egereket, ezt germ-free-nek hívják angolul, tehát semmiféle élőlény nincs benne, csak egér. Ezt ugye úgy lehet, hogy császármetszéssel kivesszük az anyából, steril körülmények között, és utána steril körülmények között próbáljuk fönntartani. Az egyik érdekes dolog, hogy ennek az egérnek sokkal többet kell enni ahhoz, hogy életbe maradjon, egyszerűen azért, mert a baktériumok nem segítenek neki az emésztésbe. Hogyha egy ilyen egérnek a szervezetét megfertőzzük az egészséges egerekből származó baktériumokkal, akkor hirtelen ezek egy kicsit kipofásodnak, elkezd a zsírszövetük normális méretűre felszaporodni, Tehát például a germ-free egérnek a talpán sincsenek meg azok a kis zsírpárnák, amik segítik őt, hogy ne fájjon, hogyha megy. És rövid időn belül megnő jelentősen a zsírtöveg, pedig kevesebb táplálékot igényelnek, és az inzulin érzékenység is megváltozik, tehát inzulin rezisztencia alakul ki, ami azt jelenti, hogy kicsit magasabb cukor, vércukor jelenlétébe kapcsol csak be az inzulin, hogy eltakarítsa a cukrot a vérből. Na most a cukroknak a felszabadulása, ez a baktériumok által előállított kis méretű cukroknak a felszívódása, az javul, aminek következtében a máj elkezd zsírt termelni, és nyilván ennek a következménye az, hogy kicsit nagyobb zsírszövet alakul ki. Ami érdekes, hogyha kövér embertől általában ezekhez a kísérletekhez egypetélyű ikreket használnak, már embereket, akik közül valamilyen oknál fogva az egyik sokkal kövérebb, mint a másik. Hogyha egy dagadt embernek a bélflóráját adjuk be egy ilyen korábban germ-free egérnek, akkor ez az egér elkezd meghízni. Nem lesz betegesen kövér, de sokkal dagadtabb lesz, mint az az egér, aki egy normális alkatú embernek a bélflóráját kapta meg. Tehát úgy néz ki, hogy ezek a baktériumok a kövér emberbe egy kicsit mások, mint a vékony emberbe. És úgy néz ki, mintha ezek a baktériumok meg tudnák változtatni az egérnek a hozzáállását. Ez nem azt jelenti, hogy sokkal többet eszik az egér, hanem azt jelenti, hogy jobban hasznosítja és elkezd hízni. Na most ennek az alapján fölmerül az a kérdés, ugye a civilizált országokban van egy borzalmas járvány, hogy egyre több a dagadt ember és egyre dagadtabbak, hogy lehet az, hogy az emberi kövérséget az tulajdonképpen a baktériumoknak a rovására lehet írni. Hát nem egészen. Kérdés az, hogy vajon az emberi fejlődésnek a normális menete az, hogy egyre kövérebbek leszünk, vagy pedig ez egy abnormális dolog. És erre a következő nagyon érdekes kísérletet csinálták Indiában, a óvoda előtti korba levő, tehát ilyen 2-3-4 éves gyerekeket vizsgáltak, akik között voltak látszólag teljesen egészségesek, voltak kicsit soványak, és voltak betegesen éhezők. És hogyha ezeknek a baktériumait összehasonlították, itt az egészséges az, aki kékszínű, a határeset az, aki zöldszínű, és a súlyosan alultáplált, tehát magyarán a kórosan éhező gyerekek, azok a piros színű. Lehet látni, hogy vannak olyan baktériumok, amelyek nagyon különböző mennyiségbe fordulnak elő. Vannak igénytelen baktériumok, akik még az éhező gyerekbe is nagy számba előfordulnak, és nyilván ezek megvannak a kövérbe is, de vannak olyan baktériumok, amelyek csak akkor szaporodnak el, hogyha bőséges táplálék van. És lehet látni, ami ebbe különös életeit nem lehet látni, ami különösen zavaró, az, hogy az igazán kórokozó baktériumok azok, amik a legigénytelenebbek ebből a szempontból. Tehát magyarán az éhező gyereknek nem csak az a baja, hogy éhezik, hanem az a baja, hogy az ő benne előforduló baktériumok között viszonylag háttérben vannak a hasznos baktériumok, és viszonylag sok van, vagy sokkal több van, mint a jól táplált emberbe a károsító baktériumokból. Tehát ez azt jelenti, hogy halmozottan hátrányos helyzetet jelent az, hogyha valaki éhezik. Na most ennek a fordítottja is megfigyelhető. Kérem szépen, ez a szép dagadt egér, ez attól ilyen dagadt, mert genetikailag módosították, és kiütötték a leptin génjét. Ez egy olyan fehérjét termel, amelyiktől jól lakottnak érezzük magunkat. Tehát normális esetben az ember, hogyha eszik, akkor leptin termel, ami az agyba jutva jól lakottság érzetet kelt. Hogyha ezt az egérbe kiütjük ezt a gént, akkor a nyomorult egér állandóan éhesnek érzi magát, és hatalmasnak, akkorára megnő majdnem, mint egy patkány. Na most az eddigiekből az derül ki, hogy nem arról van szó, hogy a baktérium tesz bennünket kövérré, hanem az év ezredek során általában az emlősök, tessék csak a grizzly medvékre gondolni, ősszel meg kell hízni, mert télen éhezni fogunk. Tehát a túlélésnek a stratégiája volt az, hogy amikor bőven van táplálék, akkor annyit eszünk, amennyit csak tudunk, azért, hogy az éhséges időszakokat átvészeljük. Na most nyilvánvalóan ez a 20-21. században kicsit megváltozott, mert nincsenek éhezések, tehát amikor van ennivaló, akkor meghízunk, és aztán kövérek maradunk, vagy még tovább hízunk. A táplálék mennyiségének a növekedése az elősegíti azoknak a baktériumoknak a szaporodását, vagy a számának a növekedését, amelyek olyan üzeneteket küldenek az ember számára, hogy jobban hasznosítsa a táplálékot. Tehát tulajdonképpen egy ilyen ördögi kör van, hogyha sokat eszünk, akkor azok a baktériumok szaporodnak el, amelyek még jobban tudják, vagy még jobban engedik nekünk, hogy hasznosítsuk a táplálékot. Érdekes módon megfigyelhető, ugyanezt a kísérletet elvégezték a terhességnek a korai szakaszába és a késői szakaszába levő nőkkel, és kiderült az, hogy a harmadik trimeszterben az anyának, a terhes anyának a bélflórája olyan módon változik, mint a dagadt állatokba és a kövér emberekbe, és az egeret is meghízlalja. Tehát tulajdonképpen megint arról van szó, hogy ez egy ősi természetes reakció, hogy amikor szükség van arra, hogy majd a későbbiekben hasznosítani kell a táplálékot, akkor ebből a mikrobiom is segít. Na most azért az a helyzet, hogy azt is meg lehet figyelni, és itt jutunk el tulajdonképpen ehhez a bizonyos epigenetikához, hogy a mi viselkedésünk és a mi étkezésünk és a mi baktériumaink, azok nem csak a mi életünket befolyásolják, hanem az utódainkét is. Megfigyelték azt, hogyha nagyon túlsúlyos nőknek a gyermekei, azok a későbbiekben mindenféle betegségekkel küszködnek. Cukorbetegségre való hajlam lényegesen megnő, szorongásra, depresszióra való hajlam megnő, keringési betegségeknek a kockázata, fiúk esetén a terméke, tehát a spermaszám lényegesen csökken. Nagyon érdekes dolog, hogy vannak anyai meg apai hatások, amelyek részben az apák, részben az anyáknak a viselkedése vagy működése révén kerül az utódokba. Például megfigyelték azt 1945-nek a koratavaszán Dániába egy rettenetes éhínség dúlt. Ugye ez a háborúnak a vége volt, és hónapokon keresztül nem volt mit enni. Na most miután Dánia egy civilizált ország, és nagyon jó egészségügyen rendelkezik, megfigyelték azt, hogy azoknak az anyáknak a gyermekei, akik az első trimeszter során éheztek, azoknak a gyerekei teljesen normális méretűre nőttek, ugye, mert a terhességnek a vége felé már volt ennivaló, a gyerekek normális méretűek, és ezeknek az utóda is normális méretűek. Azoknak az anyáknak a gyermekei, akik a harmadik trimeszterbe éheztek, általában ezek a csecsemők sokkal kisebbek voltak, tehát 2-2,5 kilóval születtek, soha nem nőttek akkorára, mint általában a dánok szoktak, tehát kisebb termetűek, és a gyermekeik is kisebb termetűek. Tehát úgy néz ki, hogy valamiféle epigenetikai változást okozott az az éhezés a terhes anyának ugye a harmadik trimeszterébe. Ugye hát van itt még egy olyan, ugye, hogy például az anyai alkoholnak a fogyasztása is befolyásolja a géneknek a működését, az utódnak a génjeinek a működését. Ugye tudjuk azt is, hogy a drogos anyáknak a csecsemői esetleg elvonási tünetekkel születnek meg, de ebbe az esetben például van egy olyan egér fajta, amelyiknek a bundája színe megváltozik, hogyha a terhes nőstény alkoholt fogyaszt. Tehát ez mutatja azt, hogy a géneknek a kifejeződése, majd mindjárt látjuk, hogy hogyan, az regulálódik például attól, hogy az anya fogyaszt-e alkoholt vagy se. De van apai hatás is, tehát például megint csak statisztikai adatok mutatják azt, hogy azoknak az apáknak a gyermekei, akik a serdülőkor előtti időszakban nagyon kövérek voltak, tehát az apa tinédzser kora előtt nagyon kövér volt, ezeknek a gyermekeinél sokkal magasabb a cukorbetegeknek a száma, és akik pedig a serdülőkor előtt nagyon cingárak voltak, keveset ettek, ezeknek a gyermekei pedig sokkal ritkábban kapnak keringési betegségeket, mint az átlag populáció. Na most mi lehet ennek a módja? Mitől van ez az epigenetikai hatás? Ezen az ábrán próbáltuk összevetni a piros az egérnek a baktérium családok, amik itt előfordulnak, a kék pedig az ember. Tehát mutatja, hogy azért az egér nem tökéletes, mint az ember számára, de meglehetősen hasonló. Itt a steril egereknek a vérében található vegyületeket nézték, és a normál egérnek a vérét, és azt találták, hogy a vizsgált vegyületek közül, vagy 150 olyan vegyület van, amelyik csak akkor jelenik meg a vérbe, hogyha a baktériumok szaporodnak az állatba. Most ezeknek a vegyületeknek egy jelentős része olyan, ami esszenciálisan szükséges az állatnak a normális működéséhez. Itt például csak egyet említek meg, egy olyan vegyületet, amelyet egy bizonyos baktérium termel, és amit ma már a gyógyászatban az Alzheimer-kór ellen próbálnak használni. Kérem szépen, az, hogy valakinek van egy génje, ami bizonyos fehérjét kódol, az nem jelenti azt, hogy ez a gén működni fog. A különféle sejtekben a gének működése szabályozva van, a DNS föl van tekerve ilyen nukleoszómának nevezett kis készülékekre, ami 8 darab fehérjéből áll, és ezeknek a fehérjéknek, amit hisztonoknak neveznek, ezeknek ilyen farkai vannak, és ezeket lehet metilálni, meg acetilálni, meg stb. Mindenféle módosítást végezni. Ennek következtében a DNS-en különféle, vagy a DNS-t körülvevő fehérjéknek a láncai, azok különféle módosításokkal változhatnak, és hogyha ezek a módosítások vannak, akkor a gén aktív, akkor működőképes, hogyha pedig ezek a módosítások vannak, akkor a gén inaktív. Na most ez a módosítás, ez például öröklődni is tud, és érdemes megjegyezni azt, hogyha egy gén nagyon hosszú időn keresztül ki van kapcsolva, tehát a hiszton módosítások nem engedik, hogy az illető gén működjön, akkor ennek a génnek még a DNS-e is módosul, és ezeket a CG szigeteket, ezeket metilálja egy enzim, és attól kezdve ez a gén, ez bekapcsolhatatlan, esetleg több nemzedéken keresztül. Ennek óriási szerepe van, hiszen az emberi genomnak egy nagyon nagy részét genetikai paraziták teszik ki, olyan vírusok, amiket még évmilliókkal ezelőtt szedtünk össze, és ezeknek nem szabad megszólalni. Csak hát az a helyzet, hogy ezzel a módosítással, ezzel az emberi gének, tehát a saját génjeinknek egy részét is ki tudjuk kapcsolni, vagy be tudjuk kapcsolni. Tehát itt lehet látni, ez a laza szerkezet, lehetővé teszi, hogy a gének működjenek, ez a nagyon sűrű szerkezet, amit heterokromatinnak is neveznek, ez pedig megakadályozza azt, hogy a gének működjenek. Na most az elhízást okozó mikróbák által termelt anyagok, és a mi saját neurotranszmittereink, tehát a mi sejtjeink által termelt anyagok, ezek befolyásolják a hisztonoknak a módosítását, tehát a velünk élő baktériumok képesek közvetve a mi génjeinknek a ki- és bekapcsolását is befolyásolni. Na most rengeteg olyan molekula van, amelyeket részben a táplálékokból veszünk fel, részben a baktériumok alakítják át. Tehát itt néhány van felsorolva, az izotiocianát, ami például a spenótból vagy a brokkoliból jöhet, a dialilszulfid a fokhagymából, vagy a rengeteg sok vajsav, amit a baktériumok termelnek, ezek mind képesek arra, hogy a tumorellenes hatásukat a gének módosítása révén fejtsék ki. Na most beszéljünk néhány szót arról, hogy hogyan befolyásolja az immunrendszernek a működését a mikróbák, és az derül ki, hogy tulajdonképpen a velünk élő baktériumok két nagy csoportra oszthatók. Az egyik, amelyek gyulladáskeltő hatásúak, amelyeknek a hatására az immunrendszer védekezni kezd, és immunválaszt ad. A másik társaság, amelyek gyulladás gátló hatásúak, és az immunrendszernek az úgynevezett toleranciáját váltják ki. Kérem szépen, az immunrendszer kétféleképpen tud reagálni, vagy támad és próbál pusztítani, vagy pedig tolerál, tehát megtűr, és ilyenkor nem pusztít. Amikor arról beszélnek, és ezzel megint csak tele van a média, hogy immunerősítő anyagokat, táplálék kiegészítőket, meg gyógyszereket lehet venni, egy fillért se dobjanak ki ilyesmire. Amikor arról beszélünk, hogy az immunrendszert erősítik, akkor azt tessék megmondani, hogy a toleranciát erősíti, mert akkor toleránsak leszünk a tumorok ellen, és kinőnek bennünk a tumorok, vagy például el tudnak pusztítani bennünket a kórokozók, vagy pedig az immunválaszt erősítjük, és jobban támadunk, akkor viszont mindenféle autoimmun betegséget fogunk kapni. Tehát tessék békén hagyni az immunrendszert, nem kell erősíteni, nem kell gyengíteni, az immunrendszer működik úgy egészségesen, ahogy van. Tehát tulajdonképpen az egészséges, hosszú életnek az a titka, hogyha olyan baktériumok laknak bennünk, amelyek toleranciát keltenek, és nem engedik azt, hogy az immunrendszer abnormálisan válaszoljon olyankor is, amikor nem kellene, és ezt olyan módon csinálják, hogy vannak ilyen reguláló T-sejtek, ezeknek a száma megnő akkor, hogyha jótékony baktériumaink vannak, és akkor nem alakul ki allergiánk, krónbetegségünk, ízületi gyulladásunk, stb. Itt egy példát szeretnék mutatni, így néz ki egy normális egérnek a normál bélcsatornájának a mikroszkópos metszete, hogyha ezzel az egérrel egy szörnyű anyagot, ezt a trinitrobenzol szulfonsavat etetjük, akkor egy durva gyulladás alakul ki a bélcsatornába, de hogyha egy bizonyos bacteroides baktérium jelen van a bélcsatornába, akkor az kivédi ezt a gyulladásos reakciót. Tehát a baktérium az képes arra, hogy az abnormális gyulladásos reakciókat megelőzze. És itt ezen az ábrán egy bélbolyhot látunk, és mellette a bélnek egy ilyen kis immun, egy nyirokcsomóhoz hasonló valami, egy immun szervecske, amelyik időnként megkóstolja azt, hogy a bélben milyen baktériumok találhatók. És ennek az alapján az egész szervezetnek megmondja, hogy mit kellene csinálni. Hogyha normális baktériumokkal találkozik, tehát szimbionta baktériumokkal, akkor ilyen reguláló T-sejtek szaporodnak el, hogyha pedig a különféle veszedelmes baktériumokkal találkozik, akkor gyulladáskeltő citokinek termelődnek, és ezek egy ilyen gyulladásos alarm állapotba hozzák az állatnak vagy az embernek a szervezetét. Egy mondat vagy egy-két mondat erejéig szeretnék arról beszélni, hogy összehasonlították a cukorbeteg és egészséges embereknek a bélflóráját, és egy nagyon drasztikus különbséget találtak a különféle baktériumok összetétele tekintetébe. Amit külön ki kellene emelni, hogy a laktát termelő baktériumok, azok gyakorlatilag hiányoznak a cukorbetegeknek a szervezetéből, és csak a kontrollcsoportba található. Ugyanakkor megjelenik ezt a nyálkát elbontó baktériumoknak egy jelentős száma, amelyik nem nagyon található, vagy nagyon kis mértékben található csak meg a kontrollcsoportba. Tehát egyelőre azt nem lehet megmondani, hogy ez ok vagy okozat, minden esetre az tény, hogy a cukorbetegséghez, a cukorbetegség kialakulásához lehet, hogy hozzájárul a mikroflóra, de az is lehet, hogy a cukorbetegnek a szervezete alakítja úgy át a mikróbákat, hogy megváltozzon az eredeti állapothoz képest. Kérem szépen, az egyik utolsó téma, amiről szeretnék néhány szót szólni, ez egy-két éve derült ki, és borzasztóan meglepett mindenkit. Én se akartam hosszú ideig elhinni, hogy az európai népeknek a vizsgálata során azt találták, hogy tulajdonképpen háromféle emberi enterotípus létezik, magyarán három különféle baktérium csapat fordulhat elő az emberekbe, az egyikbe a bakterioideszek dominálnak, a másikbe a prevotellának nevezett baktériumok, és a harmadikba a ruminokokkuszok. Ami nem azt jelenti, hogy csak ilyen van, hanem úgy néz ki, hogy a baktériumok között ilyen mafiák vannak, hogy bizonyos baktériumok másokkal jóba vannak, míg megint másokat megpróbálnak. Tehát nem csak a politikában van ilyen, a baktériumok között is ilyen kapcsolatok vannak, hogy valaki valakinek a haverja, akkor azok együtt elnyomják a többieket. Na most, akinek szerencséje vagy pekje van, akkor vagy ilyen, vagy ilyen, vagy amolyan mafia alakul ki a bendőjébe, és ennek következtében akkor az anyagcsere is természetesen egy kicsit változik. Na most, ami ebből a szempontból nagyon érdekes, Nem tudom, hogy mennyire lehet kivenni, a pirossal vannak jelölve azok, akik a domináns baktériumok, és a kék vonalak azt jelentik, hogy kikkel vannak jóba, a sárga vonalak pedig, hogy kiket nyomnak el. Na most ez annyira valószínűtlennek tűnt, hogy tulajdonképpen csak három ilyen típus van, pedig hát ugye több milliárdféle baktérium létezik a világban, és bennünk is ugye a jelenlegi becslések szerint több tízezer féle baktérium fordulhat elő. Akkor győzött meg igazán erről a dologról engem a tudomány, amikor kiderült, hogy Japánba, Ausztráliába és az Egyesült Államokba ugyanígy háromféle ilyen típust lehetett találni, és a végső meggyőzés az volt, amikor kiderült, hogy az afrikai őserdőbe összegyűjtötték a csimpánzoknak az ürülékét, és kiderült, hogy a csimpánzis ember ugyanez a három enterotípus fordul elő a csimpánzok között is. Hát kérem szépen, az utolsó téma, amiről egy-két mondatot szeretnék csak mondani, az a velünk élő rovarok és férgek. Hát a 20.-21. századnak a modern embere azért szereti azt hinni magáról, hogy nem kukacos, nincsenek benne férgek, és nem szaladgálnak rajta tetvek, meg bolhák, és fene tudja milyen rovarok és férgek. De szerte a világon 2-3 milliárd ember, tehát az emberiségnek majd a fele, az valamiféle férget hordoz. És hát ugye ezen az ábrán azt lehet látni, ezek a szerencsétlen gyerekek egy szeméttelepen érzik jól magukat, és szemmel láthatólag azért olyan rettenetesen nem betegek, tehát a higiénának a nyomait sem lehet itt felfedezni. Na most, hogyha összevetjük azt, hogy az autoimmun betegségek hol fordulnak elő, lehet látni, hogy lényegében Nyugat-Európa és Észak-Amerika, és hol vannak a féregfertőzés, hol nincs féregfertőzés, az Nyugat-Európa és Észak-Amerika. Oroszország azért szintelen itt is, ott is, mert nincs adat. Tehát nem tudjuk, hogy van-e kukac, vagy nincs. A helyzet az, hogy ennek az alapján a tudósok kialakítottak egy olyan hipotézist, hogy ez a higiénia hipotézis, hogy lehet, hogy nekünk szükségünk van a férgekre. Lehet, hogy attól vagyunk allergiásak, asztmásak, krónbetegek, meg a fene tudja mi minden, mert hogy az immunrendszer oktatást igényel, hogy tudja az, hogy hogy néz ki a veszélyes eukarióta. Mert hogyha egyszer kapott egy férget, akkor tudja, hogy a féreg az egy veszélyes eukarióta. De ha nem kapja meg ezt az oktatást, akkor mindenféle eukariótát veszélyesnek tekint, a kutyaszőrtől kezdve a pollenig. Ugye ez mind eukarióta, meg a madártól, meg az egyebek. Tehát ennek következtében eljutottunk odáig, hogy több országban is kísérletképpen terápiára használnak különféle férgeket. Férgeket és féregpetéket. Kérem, ne ekkora kukacokat tessék elképzelni, ezek mikroszkopikus férgek. Angliában a horogférget használják erre a célra, az Egyesült Államokban egy másik dögöt, és hát úgy néz ki, hogy az eredmények eléggé biztatóak. A férgek ugyanis olyan anyagokat termelnek, amelyek az immunrendszert, hát nem azt, hogy oktatják, de bizonyos támadásokat leállítanak, és toleránsabbá teszik, főleg az eukariótákkal szembe. Nyilvánvaló, hogy előbb-utóbb a tudomány azonosítani fogja azokat a géneket, amelyek a férgekbe ezeket az anyagokat termelik, és nekem szent meggyőződésem, hogy egy-két évtizeden belül nem kell férgeket, meg féregpetét lenyelni, meg a bőrön keresztül fölvenni a férgeket, hanem ezeket az anyagokat fogjuk kapni olyan módon, ahogy a védőoltást kapjuk a bakteriális fertőzésekkel szembe, tehát valószínűleg, hogy nem lesz szükségünk férgekre, de addig is nem baj, hogyha a gyerek eszi a virágföldet, és az se baj, hogyha pofonjálja a kutya. A mai előadásnak az volt a célja, hogy elhitesse önökkel, hogy a baktériumok nem olyan szörnyű veszedelmesek, mint amit a televízióban lehet látni, ahová állandóan spriccelni kell mindenféle baktériumölő dolgokat, ami egyébként duma, mert nincsenek olyan anyagok, amik mindenféle baktériumot el tudnak pusztítani, szerencsére. Tehát az a take-home message, hogy a baktériumok barátaink, és tessék rokon szemmel viseltetni irántuk, és higgyék el, hogy ez a bakteriális világ egy hihetetlenül szép és színes világ, amire nagy szükségünk van. Köszönöm szépen!
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Benkő Zsuzsanna, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula pedagógus képzőkarának egyetemi tanára tartja meg a Homo Sanus, az egészséggel megáldott ember régen és ma című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is. Viszontlátásra!